állomásai. Az ön emigrálása, azaz 1949. január 31-e előtt.
Először a katolikus sajtó és könyvkiadás megbénítása, beleértve a pásztorlevelek postai szétküldésének és felolvasásának akadályozását. Másodszor a katolikus vallási, társadalmi, kulturális és érdekvédelmi szervezeteknek és egyesületeknek feloszlatása, vagyonuknak elkobzása és ateista és kommunista egyesületeknek adományozása. Harmadszor az ateista, kommunista állami iskola monopólium bevezetése az oktatás és a nevelés minden fokozatában, amelyet a kormány az egyházi iskolák államosításának nevezett. Negyedszer Mindszenty bíboros letartóztatása és elítélése. Az első három kormány cselekedett voltak éppen az egyház társadalmi és kulturális hatalmának felszámolását, a kultúregyháznak liturgikus és aszketikus egyházzá lefokozását, templomi gettóba zárását jelentette állami ellenőrzés alatt. Már 1949. január 31-e előtt voltak az egyháznak más sérelmei is, de általános jelentőségük az említett négy esemény mellett eltörpült.
A földreformot, amely az egyház birtokait elvette, és az egyház közjogi privilégiumainak elvesztését, a néppárt az egyház sérelmei közé sorolta?
Határozottan nem. A világi és egyházi nagybirtok radikális felszámolását, a nagybirtokos Magyarországnak kisbirtokos Magyarországgá való átalakítását már 1945 előtt is a legfontosabb gazdasági, társadalmi és kulturális szükségletnek, az általános nemzeti haladás sine qua non-jának tekintettem. 1945 után a néppárt többször félreérthetetlenül leszögezte, hogy nyíltan szembeszállna bármi nő kísérlettel, amely a nagybirtok rendszernek akárcsak részleges helyreállítására és az új kisbirtokosoknak földjük magántulajdonából való kimozdítására irányulna. Az utóbbi természetesen a kényszer szövetkezetek, a kolhozok bevezetésére is vonatkozott. A néppárt a földreformmal kapcsolatban egyedül azt a követelést támasztotta, hogy a gazdasági szövetkezeti hitel és adópolitika a kisbirtokosokat földjük magántulajdonába megerősítse. A püspöki kar legjobb tudomásom szerint a földreformul egyetlen egyszer nyilatkozott, amikor 1945-ös első pásztorlevelében Isten áldását kérte az új birtokosokra. Érdemes megemlítenem, hogy 1948 elején, amikor az egyház képviselői és Rákosiék között a nem hivatalos, tájékoztató jellegű bizalmas megbeszélések megkezdődtek, nem az egyház képviselői, hanem Rákosi hozta föl az egyház kártalanításának kérdését, amire Czapik érsek nyomban kijelentette, hogy az egyház az anyagi ügyeket olyan másodrangúaknak tekinti, hogy egyéb sérelmei orvoslása előtt tárgyalni sem óhajt ezekről. Az egyház anyagi kártalanítása az egyház és állam közötti későbbi megbeszéléseken sem került soha szóba. Ami az egyház közjogi privilégiumait illeti, a néppárt mindenfajta közjogi privilégium eltörlését kívánta és helyeselte, mivel mi a szabadság és egyenlőség elvű demokrácia hívei voltunk. Nem egyszer rámutattam arra, hogy mi nem privilégiumokat kívánunk az egyháznak, hanem csak demokratikus szabadságjogokat, amelyek az állampolgárokat és különböző világnézeti csoportjaikat egyenlően megilletik.
A bankok, a nagyipar és középipar államosítása érintette az egyház vagyonát is. Ezt a néppárt nem tekintette komoly egyházi sérelemnek?
Nem. 1949. január végéig az egyház soha semmiféle nyilatkozatot sem tett a bankok, a nagyipar vagy a középipar államosításával kapcsolatban. Ami a néppártot illeti, mi a bankok, a nagyipar és a természeti kincsek államosítását helyeséltük. A középipar államosítására vonatkozó törvényjavaslat megszavazását két feltételtől tettem függővé. Az első az volt, hogy a kormány jelentse ki, hogy hol fog megállni az államosítás. Ez a kisbirtok, a kisipar, a kiskereskedelem és a családi ház védelmét szolgálta, amelyeknek érdekében eredeti programunk is sajátos hitel- és adópolitikát követelt. Ezt a feltételünket a kormány elutasította. A másik feltételem, amelyet módosító indítványba is foglaltam, úgy szólt, hogy azoknak a középipari tulajdonosoknak, akik más vagyonnal nem rendelkeznek, annyi kártérítés adassék, amennyi személyes munkájuk hozzáadásával egzisztenciális családi jövedelmet biztosíthat számukra. Ez összegszerűen egy jól felszerelt 25-30 holdas parasztbirtok akkori kereskedelmi értékének felelt meg. A kormány ezt az indítványomat is elutasította.
Mi volt a legfőbb ellentét a koalíció és a néppárt programja és politikája között?
A személyes és a politikai szabadságjogok kérdése. A koalíció csak formailag létezett. Valóságban az egypártrendszerű kommunista diktatúra kerete és eszköze volt. Mi szabad és befolyásmentes választásokat, szabad pártalakulást és működést, a többségi népakarat érvényesülését, egyesülési, gyülekezési és szakszervezeti szabadságot, a szólás és a sajtó szabadságát, lelkiismereti és vallásszabadságot, független bíráskodást, és mindazokat a szabadságjogokat kívántuk, amelyeknek birtoka nélkül emberi méltóságot tisztelő demokrácia, valódi népi önkormányzat és a személyek egyenlő jogú és lehetőségű kibontakozása lehetetlen, azaz amelyek nélkül békességben és biztonságban élvezett nyugalom még anyagi jólét esetén sincsen. A koalíció a személyi és politikai szabadságokat csak szóban hirdette, de a valóságban a magyar néptől megtagadta. Ez jelentette köztünk és a koalíció között az áthidalhatatlan ellentétet.
Mi volt Mindszenty bíboros, illetve a püspöki kar és a demokrata néppárt viszonya?
A demokrata néppárt a Bibliából és a keresztény tanokból merített inspirációt, de nem volt vallási párt. Senkinek sem kérdeztük a vallási krédóját, a pártnak mindenki egyenlő jogú tagja lehetett, aki a párt programját magáivá tette. Nem voltunk klerikális párt sem, a demokrata néppárt semmiféle értelemben sem volt valamely egyház vagy egyházak politikai szárnya. Programunkat és politikánkat minden egyházi vagy főpapi és papi befolyástól teljesen függetlenül mi magunk állapítottuk meg. Más pártoknak voltak pap képviselői, a demokrata néppárt képviselői között egyetlen egy pap sem foglalt helyet az országgyűlésben. Mivel a szabadságot tekintettük az ember legfőbb javának, amely nélkül személyiségét ki nem bontakoztathatja, és így földi boldogságát sem érheti el, nyomatékos, különösen nyomatékos hangsúlyt vetettünk minden szabadságjog anyajogára, a lelkiismereti és a vallásszabadságra. Számtalanszor leszögeztem nyilvánosan, hogy mi a lelkiismereti és a vallásszabadság és az egyházi szervezetek jogainak védelmét egyik fő feladatunknak tekintjük, de nem az egyház, hanem választóink megbízásából veszünk részt a közéletben, és nem az egyház tekintélyével és terhére, hanem kizárólag a magunk felelősségére politizálunk. Természetesen arra törekedtünk, hogy egyházpolitikánk összhangban legyen a püspöki karével, de egyházpolitikánkat is mi magunk függetlenül állapítottuk meg. Az egyház és állam szétválasztását helyeséltük abban az értelemben, hogy a maga jogkörében mind a kettő legyen egymástól független, és mindegyik tartsa tiszteletben a másikat megillető jogokat. Azt vallottuk, hogy az államnak ne legyen se vallása, sem valamilyen pótvallást vagy valláspótlékot jelentő ideológiája. A vallások, világnézetek és ideológiák civil jogi egyenjogúsága mellett törtünk lándzsát. Tagadtuk, hogy bármely vallást, egyházat, ideológiát, társadalmi osztályt vagy pártot a vezetés vagy a primátus privilégiuma illethet meg. Az iskola kérdésben is kifejezetten azt vallottam a képviselőházban, hogy az állam állítson ateiska iskolákat azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei ezt kívánják, de ugyanezt a jogot és lehetőséget a vallásos szülőknek is egyenlően biztosítsa. Mi semmit sem követeltünk a magunk egyháza, vallása, világnézete vagy ideológiája számára, amit más vallások, világnézetek és ideológiák számára megadni egyenlően hajlandók nem voltunk. Mindszenty bíboros és köztem, vagy Mindszenty bíboros és a demokrata néppárt között soha semmiféle politikai megállapodás nem volt, és ugyanez áll az egyes püspökökkel, vagy a püspöki karral való viszonyunkra is. Szeges gonddal ügyeltem arra, hogy politikánkért az egyházat semmiféle felelősséggel meg ne terheljem. Soha sem a bíborostól, sem a püspöki kartól, sem egyes püspököktől anyagi, erkölcsi vagy más támogatást politikai tevékenységünkhöz nem kértem. Egyháztól és hierarchiától független párt voltunk, a magunk lelkiismerete szabát követtük. A demokrata néppárt feloszlatása nem önkéntes és szabad elhatározás volt, hanem annak az elháríthatatlan kényszernek következménye, amelyet a kormány gyakorolt reám és a pártra. Ez a reám gyakorolt kényszer még azt is lehetetlenné tette, hogy nyilvánosan, a sajtóban vagy az országgyűlésben otthon hozzam nyilvánosságra a párt feloszlatását és ennek indító okait. A feloszlatást csak az országgyűlés elnökéhez intézett levélben közölhettem, amelyet a menekülésem utáni napon kézbesítettek, és csak egy külföldön tett nyilatkozatomban hozhattam nyilvánosságra. Ez a rövid tényállás.
Mik voltak a részletek?
A népi demokráciának nevezett kommunista pártdiktatúra kifejlődésében és az egyház és az állam viszonyában éppen úgy, mint a demokrata néppárt sorsában, radikális fordulópontot jelentett az egyházi iskolák államosítása 1948. júniusában. Ez a törvény elkobozta a szülőknek azt a velük született jogát, hogy gyerekeiket maguk választotta szellemben oktattathassák és neveltethessék. Az 1948-as júniusi törvény ugyanis nem csupán az egyházi iskolák és nevelési intézmények államosítása volt, hanem az ateista-kommunista monopólium bevezetését jelentette az oktatás és a nevelés minden fokozatában. A néppárt, hű maradván a választásokon hirdetett programjához, természetesen a törvényjavaslat ellen szavazott. Ettől kezdve a kormány nyilvános és nem nyilvános gesztusai semmi kétséget sem hagytak előttem, hogy a demokrata néppárt előbb-utóbb csak a becsület és a feloszlás között választhat, vagy fel kell adni a programja lényegét, és a koalíció programját kell helyeselnie, vagy likvidálás vár rá. Mindaz a jogtalanság, amellyel előbb is sújtottak bennünket, ettől kezdve fokozatosan nőtt és szaporodott. A néppárt parlamenten kívüli működését teljesen lehetetlenné tették. A politikai rendőrség titkos cenzúrája megakadályozta, hogy egyetlen heti lapunkban véleményünket kifejezhessük. Újságunkat hol elkobozták, hol a postán tűnt el. A politikai rendőrség a néppárt képviselőinek egész sorát titokban fenyegette, és lelkiismerete elleni állásfoglalásokra kényszerítette. Párthíveinket üldözték, és egész sorukat letartóztatták, mi pedig semmiféle hatékony védelmet sem nyújthattunk nekik. Engem és több képviselőnket a kémek, azsán provokatőrök, beépített besugók és detektívek egész gyűrűje vett körül, annyira, hogy rá kellett jönnöm, hogy még olyanokat is, akikben feltétlenül megbíztam, a politikai rendőrség besúgásra kényszerít. A választásokon hirdetett programunk képviseletéért nyilvánosan és egyre gyakrabban a kormány vezetői a népellenesség és a demokrácia ellenesség bűncselekményének vádját emelték ellenünk. Maga Rákosi, aki akkor az ország diktátora és tényleges ura volt, egyre félreérthetetlenebbül hozta tudomásomra, hogy vagy támogatni fogom a koalíció programját, ami a mi programunk elárulása nélkül lehetetlen volt, vagy le kell lépnünk a közélet színpadáról. 1948. november 27-én Rákosi egy népgyűlésen nyilvános támadást intézett a Demokrata Néppárt ellen, és politikánkat antidemokratikusnak és népellenesnek deklarálta. Ez likvidációnk elhatározásának nyílt bejelentésével volt egyértelmű. 1948. december 14-én Dobi miniszterelnök bemutatkozó beszéde után, amelyben minket, mint a demokrácia és a nép ellenségeit támadott, szólaltam fel utoljára az országgyűlésben. Ebben a beszédemben röviden összefoglaltam a kormány és a Demokrata Néppárt közötti áthidalhatatlan ellentéteket, és világosan leszögeztem, hogy ha programunk elárulása s a párt léte között kell választanunk, mi nem a párt létét, hanem a becsületet, a programunkhoz való hűséget választjuk. 1948 karácsonyán Mindszenty Bírborost letartóztatták, amelyet igen nehéz, megalázó, szellemileg és fizikailag is kimerítő megbeszélések követtek a püspöki kar hivatalos megbízottja, Czapik érsek és Rákosiék között, amelyeken az érsek kívánságára én is részt vettem. Január 11-én 1949-ben az egyház és az állam viszonyába vágó kérdésekről hosszabb megbeszélésünk volt Rákosival, aki ennek végén közölte velem, hogy a néppártot még ebben a hónapban likvidálni kell, de mondta nyomatékosan, mielőtt ez irányban bármiféle lépést tennék, még egyszer beszélni akar velem. Az említett januári megbeszéléseken, amelyek Czapik érsek én és Rákosiék között folytak, Rákosi úgy lett idegesebb, modortalanabb, gorombább, fenyegetőbb, ahogyan a bíboros letartóztatásának nyugati visszhangja a felháborodás világ viharává nőtt, amelyel a kommunisták egyáltalán nem számoltak. Amit régebben Rákosi sohasem tett, egyik ilyen tárgyaláson, mikor Czapik és én az egyházat megalázó követelésnek ellent mondtunk, nyílt személyes fenyegetéssel fordult felém. Mit véd ön másokat? Kérdezte, fenyegetve. Az ön fejére olyan tégla eshetik, ami a sarkáig töri össze. Míg ezek a megalázó és nehéz tárgyalások folytak, több néppárti képviselőt fenyegetésekkel arra akartak rábírni, hogy a néppártból lépjenek ki azzal az indokolással, hogy én népellenes és demokrácia ellenes politika útjára vittem a pártot. Egy szerencsétlen képviselőnk, akinek ajkát a néppárt politikája ellen soha egy kritikai szó el nem hagyta, a fenyegetések hatása alatt megtört, és nyílt levélben azzal indokolta meg kilépését, hogy én a bíboros ellenforradalmi politikájának szolgálatába állítottam a pártot, és a magyar néppel szembefordultam. Ennek a képviselőnek eredetileg azt a szerepet szánták, hogy ellenem a saját pártvezére ellen meglepetésszerűen olyan összeférhetetlenségi bejelentést tegyen a házban, amely mandátum fosztással és letartóztatással jár. Ezt egy időre parírozta, de a rágalmazó levelet aláírta. Egy másik képviselőnk szájába, aki személyes jó barátom is volt, egy gyalászkodó nyilatkozatot adtak ellenem, amely engem népellenességgel vádolt. Ő a nyilatkozatot sohasem tette meg, de cáfolatra nem volt mód. Ennek a hajszának csúcspontja Rákosi négy szem közti ítélet hirdetése volt 1949. január 25-én, amikor erkölcsi öngyilkosságot követelt Rákosi tőlem. Ekkor beszéltem vele utoljára az ő kezdeményezésére parlamenti dolgozószobájában. A magyar parlamenti szokásoknak megfelelően tegeződtünk, de mint mindig, ha Rákosi fenyegetőzni akart, magázott, most is. Egyetlen egyszer sem nézett a szemembe, mintha nem érezte volna jól magát a mostani szerepében. Monoton hangon beszélt, mintha egy bírói ítéletet papírosról olvasna fel. A Barankovics párt sorsa eldőlt, kezdte Rákosi. Legnagyobb tévedésem volt, hogy a néppártot a választásokon megtörtük, és hagytuk, hogy másfél évig a demokrácia ellenségeként működjék. A közéletben nincs többé helye. Az az út azonban, amelyen a többi ellenzéki pártok és vezetőik eltűntek, önök előtt nem áll nyitva. A néppárt, folytatta Rákosi, félrevezette a jóhiszemű embereket, amikor keresztény pártnak adta ki magát, és úgy tett, mintha a magyar nép demokratikus és szociális törekvéseit támogatná. A néppárt semmi más nem volt, mint a legrosszabb fajta klerikális fasizmus és a fekete reakció ravasz képviselője és a legális búvóhelye. Önök, mondta Rákosi, ugyanazt tették, mint Mindszenty, csak sokkal fondorlatosabban. Mindszentyék és a néppárt között szabályszerű munkamegosztás volt. Mindig tudtam, hogy ön gyűlöli a kommunizmust, de azt hittem, föl fogja ismerni az egyház és a magyar nép valódi érdekeit. A Barankovics párt azonban nem a népet, és nem is az egyházat akarta szolgálni. Éppen olyan esküdt ellensége a népi demokráciának, mint bármelyik összeesküvő, vagy Mindszenty. Mindszenty elveszi méltó büntetését, bármit csinál a Vatikán, és bármit tesznek az ő külföldi barátai. A néppárt pedig fel fog oszlani, de nem úgy, ahogyan ön gondolja, és nem akkor, amikor ön akarja. Az időt és a feloszlás indokait majd én fogom megmondani. Rákosi egy pillanatra megállt, és aztán folytatta. Remélem, komolyan veszi, amit mondok. Tapasztalhatta, hogy én nem játszom a szavammal. Amit mondok, az beszokott következni, és amit elhatározunk, azt szolídan végre szoktuk hajtani. A Mindszenty per, folytatta Rákosi, hamarosan le fog zajlani. Az elsőfokú tárgyalás után, olyan időben, ami nekünk a legalkalmasabb, a néppárt közölni fogja önkéntes feloszlását, és kijelenti, hogy a feloszlásnak oka nem valami erőszak, hanem az az önkéntes belátás, hogy a néppárt antidemokratikus és népellenes politikát folytatott, és az, hogy mint magyar és keresztény párt lelkiismereti konfliktusba került, mert Róma Mindszenty jogtalan védelmében durván beleavatkozott a magyar állam belső ügyeibe. A néppártnak ezért a Vatikánt el kell ítélnie. Természetesen, fejezte be Rákosi, e nyilatkozat megtétele után a Barankovics párt tagjainak semmi bántódásuk nem lesz. A nyilatkozat nélkül azonban nincsen salvus conductus. Én, feleltem, ilyen nyilatkozatot sose fogok tenni, amíg a magam ura vagyok. De mielőtt folytathattam volna, Rákosi közbevágott. Majd meg fogja gondolni. Nincs más út. Okos ember nem megy a falnak. Különben is nem minden néppárti gondolkozik úgy, mint ön. Én folytattam ilyen nyilatkozatot, ami a tényekkel és a meggyőződésemmel homlok egyenest ellenkezik, sose fogok tenni, amíg ura vagyok önmagamnak. Még akkor se tennék, ha a néppárt így döntene, amire egyébként semmi valószínűség nincsen. Nem minden néppárti gondolkozik így, ismételte Rákosi, majd olyan hangon, mintha aggódnék, értem, ezt kérdezte. Még sose gondolt arra, hogy mi lesz önnel? Ön úgy látszik, nincs tisztában a helyzetével. Tudom, feleltem, hogy csak a lét és a becsület között van választásom, de amíg a magam ura vagyok, a becsületet választom. Erkölcsi öngyilkosságot nem követek el. Rákosi megvetően intett. Ön nem e világi ember. Aztán az ítélet hirdetést mint egy befejezetnek tekintve, Rákosi egy Rómától független magyar katolikus egyházról beszélt. Katolikus ember, mondta Rákosi, Rómától függetlenül is megtalálhatja vallási igényeinek kielégítését. Egyre többen kívánják tőlem, hogy egy Rómától független katolikus egyház szervezkedését engedjen meg és támogassam. Ezt az igényt pártfogolnom kell, mert helyes. A magyar nép vallásos és nemzeti igényeinek egyaránt megfelel, és kiküszöböli azt a lehetőséget, hogy a nép és a vallás érdeke összeütközésbe kerüljön, mint most is, amikor Róma beavatkozása a magyar állam belső ügyeibe lelkiismereti konfliktusba kergette a katolikus magyarokat. A Rómától független katolikus egyház abszurd ötlete körül hosszabb dialógus fejlődött ki közöttünk, végül Rákosi felállt, mint egy jelezve, hogy az ítélet hirdetés véget ért. Az ajtóban azonban még felém fordult. Két hét múlva, mondta, a Mindszentiper után ismét találkozunk. A deklarációt majd akkor megfogalmazzuk, mert a deklarációt ki kell adnia. A falnak menni nem okos dolog, nem a fal törik be. És ha a néppárt gondolkozik, a deklarációt ki is fogja adni. Amit Rákosi mondott, nem volt egyéb, mint egy ellenem hozott népbírósági ítéletnek indokolása, amelyet, ha a nyilatkozatot megadnám, én magam írnék meg előre. Rákositül eljövet, első dolgom volt a beszélgetést a lehető legrészletesebben és leghülyebben leírni, és biztos helyen letenni, hogy védelmemül szolgáljon, ha letartóztatnának. Ezen az éjszakán határoztam el, hogy megkísérlem a szökést, amelyre addig nem gondoltam. De a szökésen kívül semmi más lehetőséget se láttam arra, hogy Rákosi lelkiismeretlen tervét meghiúsíthassam. Azt tudtam, hogy amíg szabad vagyok, a kívánt nyilatkozatot nem adom meg. De egyetlen pillanatra sem álltattam magamat azzal, hogy a politikai rendőrség módszereinek ellent tudok állni. Ehhez nem elég lelki erő, hanem szerencsés fizikai és pszichikai alkat is kell. Rákosi ítélet hirdetése után, amely erkölcsi öngyilkosságot követelt tőlem, de már előbb is olyan állapotban voltam, hogy a fizikai halál vagy a börtön nem volt a legrosszabb ama lehetőségek közül, amelyekkel szembe kellett néznem. A testi kínzás is elborzasztott, de a legelviselhetetlenebb az a lehetőség volt, hogy ha a politikai rendőrség kezibe kerülök, személyiségemet meggyilkolják. Az ördögi módszerek, mint előttem annyi mást, engem is egy idegen emberré preparálnak. Nem én fogok beszélni a bíróság előtt, hanem belőlem az a gonosztevő beszél majd, aki a hatalmában tart. Soha el nem követett bűncselekményeket fogok magamra és pártomra hazudni, aljas szándékokkal és célokkal vádolom magamat és pártomat, megtagadom eszményeimet, egész pályámat, és az önmeggyalázás szerepébe lépek föl a nyilvánosság előtt, ellenségeimnek káini örömére, s mindazoknak fájdalmára és talán utálatára, akikért éltem. Mindezt meggondoltam, megfontoltam. Sem az emigráns sorsot, sem a hazatérés lehetőségének idejét illetően nem tápláltam semmiféle illúziót. Világosan tudtam, hogy mit vállalok, és tudtam, hogy mit vesztek, mert a magyar nemzet az én egyetlen földi örökké valóságom, és csak egy hazám van, Magyarország. A szökés elhatározása volt életemnek legnehezebb és legkeserűbb döntése. De világosan tudatában voltam annak is, hogy egyedül a szökés adott esélyt arra, hogy a párt feloszlatását a Rákosi által kívánt gyalázatos deklaráció nélkül nyilvánosságra hozhassam, mert sem a sajtóban, sem a parlamentben otthon nem volt módom nyilatkozni. Egyedül a szökés adott esélyt arra, hogy a néppárt képviselőit, akikkel szemben kötelezettséget éreztem, megvédjem az ellen, hogy belőlük, akaratuk ellenére a Rákosi által kívánt nyilatkozatot kikényszerítsék, vagy nevükben kiadják. Rákosi követelésének nyilvánosságra hozása ugyanis a néppártból kikényszerítendő vagy nevében kiadandó ilyen nyilatkozat politikai értékét a kormány szempontjából megsemmisítette. Egyedül a szökés adott lehetőséget arra, hogy az erkölcsi öngyilkosságtól megmeneküljek. És végül egyedül a szökés adott esélyt arra, hogy a Nemzeti Katolikus Egyház tervét leleplezve ettől a kezdeményezéstől a kormány kedvét elvegyem. Szökésem sikerült, és ezeket a célokat el is értem. Én az emigrációba nem önként jöttem, én az emigrációba kényszerültem.